Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hit elengedhetetlen érték, emelte ki 14. Leó pápa homíliájában az Úr megkeresztelkedésének ünnepén. Vasárnap a Szent Atya a Sixtus kápolnában mutatott be szentmisét, melynek keretében kiszolgáltatta a keresztség szentségét 8 kislánynak és 12 kisfiúnak, akik mind vatikáni alkalmazottak gyermekei. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a keresztség az egyház egyetlen családjában egyesít bennünket. A pápa biztosította a szülőket arról, hogy az Úr szüntelenül kísérni fogja lépteiket. A Szent Atya elmondta, a gyermekek, akiket most karotokban tartotok, új teremtménnyé válnak. Amiként tőletek, szülőktől kapták az életet, úgy most megkapják annak értelmét is, hogy élni tudjanak a hitet. Kedves testvéreim, tette hozzá a Szent Atya, ha az étel és a ruha szükséges az élethez, a hit még inkább szükséges, mert Istennel az élet üdvösséget nyer. Párbeszédet és békét sürgetett Iránban, valamint a támadások befejezését Ukrajnában 14. Leó pápa vasárnap mondott beszédében. Az úrangyala imádságot követő beszédében a pápa hangoztatta, hogy figyelemmel kíséri a Közel-Keleten, elsősorban Iránban és Szíriában zajló eseményeket, ahol a tartós feszültségek számos ember halálát okozták. Szólt az Ukrajnában az utolsó napokban történt támadásokról, amelyek célpontja az energetikai hálózat volt, és amelyek, tette hozzá, a hideg télben elsősorban a civil lakosságot sújtják. A pápa újabb felhívást intézett az erőszak leállítása érdekében, valamint a békéért tett erőfeszítések erősítését szorgalmazta. A feltámadt Krisztust jelképező új pásztori keresztet, ferulát használ 14. Leó pápa január 6-ától a vízkereszt ünnepélyes megünneplése és a Szent Péter Bazilika szent kapujának bezárása óta. A pápai liturgikus szertartások hivatala magyarázata szerint a Szent Atya új ferulája, pásztori keresztje, amely az elődei által használt botok hagyományát folytatja, egyesíti a keresztre feszített Krisztus misztériumának és a feltámadás dicsőséges megnyilvánulásának hirdetését. A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak, a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk. Ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. Elsősorban nagyméretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot, pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sálat, sapkát és kesztyűt kérnek a szükséget szenvedőknek. A felajánlásokat a Szeretett Szolgálat Budapesten, a 3. kerületben, a Miklós utca 32 szám alatti hajléktalan ellátó központjában és a Battyányi téren, a BEM rakpart 28 szám alatti központjában 24 órán át fogadja. A Máltai Szeretett Szolgálat hajléktalan ellátó intézményei és önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat, írták a közleményben. Jelenleg is másodfokú narancsriasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati ország részben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területen, mondta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs sajtótájékoztatóján Budapesten. Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, Veszprém, Fejér, Pest és Komárom Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Végül az időjárásról. Az északkeleti tájakon több lesz a felhő, ott néhol hózápor sem kizárt, másutt ugyanakkor derült vagy gyengén felhős idő valószínű. Az északnyugati-nyugati szél némileg mérséklődik az éjszaka során, de még hajnalban is több helyen lehet élénk, így hófúvásra továbbra is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 14 és mínusz 8 fok között alakul. Ennél hidegebb a derült szélvédett tájakon lehet, főként délnyugaton és az északi völgyekben, ahol mínusz 20 fok közeli hőmérséklet sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn mínusz 9 és mínusz 1 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Liszt Ferenc magyar rapszódiái a 19. századi romantikus zene kiemelkedő alkotásai, amelyek egyszerre szolgálnak művészi önkifejezésként és a nemzeti hovatartozás zenei megfogalmazásaként. Ezek a művek nem egységes stílusú darabok, hanem rendkívül sokszínű alkotások, amelyek különböző érzelmi világokat, hangulatokat és zenei karaktereket jelenítenek meg. Éppen ezért különösen izgalmas egymás mellett vizsgálni őket. A mai műsorban három eltérő karakterű magyar rapszódiát mutatunk be, a másodikat, a kilencediket és a tizennegyediket. Ez a három mű jól példázza, milyen széles érzelmi és kifejezésbeli skálán mozog Liszt ebben a műfajban. A rapszódiák nem csupán virtuóz zongoradarabok, hanem önálló zenei világok, amelyek mind más módon közelítik meg a magyar zenei hagyományt. A három választott rapszódia különböző nézőpontokból mutatja meg Liszt zeneszerzői gondolkodását. Az egyik a szenvedélyes, látványos megszólalásra épít, a másik a lírai, bensőséges hangvételt helyezi előtérbe, míg a harmadik a drámai, elmélyült kifejezésmód felé fordul. Ezek az eltérések nem véletlenszerűek, hanem tudatos művészi döntések eredményei, amelyek Liszt sokoldalúságát hangsúlyozzák. A három darabon keresztül kirajzolódik egy olyan zenei ív, amely a külső virtuózitástól a belső líraiságon át a drámai kifejezésig vezet. Ez az ív segít abban, hogy a hallgató átfogóbb képet kapjon Liszt magyar ihletésű zenéjének gazdagságáról. Liszt Ferenc második magyar rapszódiája a romantikus zongora irodalom egyik legismertebb és legnagyobb hatású alkotása. A mű nem csupán rendkívüli technikai bravúr, hanem mély érzelmi tartalommal bíró zenei vallomás is, amely Liszt magyarsághoz fűződő erős kötődését fejezi ki. Bár a zeneszerző élete nagy részét külföldön töltötte, művészetében mindvégig fontos szerepet játszott nemzeti identitása, amely a magyar rapszódiák sorozatában különösen hangsúlyosan jelenik meg. A második magyar rapszódia az 1840-es évek második felében keletkezett, A mű szerkezete világosan tagolt, két nagy egységre osztható. Az első rész lassú tempójú, ünnepélyes és elmélkedő hangvételű. A zene szabad ritmusú, gyakran improvizatív hatást kelt, mintha egy magányos, prímás, panaszos dallama szólalna meg. A hangsúly itt nem a virtuózításon, hanem a kifejező erőn van. Ezt a befelé forduló hangulatot éles ellentétként követi a második rész, amely élénk, tüzes és táncos jellegű. A tempó fokozatosan felgyorsul, a zene egyre felszabadultabbá válik, és a hangsúly a lendületen, valamint a technikai bravúron van. Ez a rész a magyar verbunkos és csárdás világát idézi, ahol a ritmus és az energia uralkodik. A zongora itt szinte zenekari hangzást kap, a gyors futamok és erőteljes akkordok a mű diadalmas lezárásához vezetnek. Liszt mesterien használja a zongora kifejezési lehetőségeit. Hangszerét hol lírai, hol drámai, máskor kifejezetten virtuóz eszközként szólaltatva meg. A második magyar rapszódia jelentősége túlmutat önmagán. A mű nem csak Liszt egyik legismertebb alkotása, hanem a magyar zenei karakter nemzetközi megjelenítésének egyik kiemelkedő példája is. Számos átirat készült belőle, és a mai napig gyakran hallható hangversenyeken, valamint a populáris kultúrában is. A darab méltó módon foglalja össze Liszt Ferenc művészetének lényegét, a virtuozitást, az érzelmi gazdagságot és a nemzeti ihletettséget. A második magyar rapszódia nem pusztán egy rendkívül nehéz zongoradarab, hanem egy olyan alkotás, amely a magyar lélek sokszínűségét és szenvedélyét emeli művészi szintre, s amely mindmáig méltán tartja meg helyét a világ koncertszínpadain. Hallgassuk most meg a művet Cifra György előadásában.
Thank you.
Elhangzott Liszt Ferenc második Cis-moll magyar rapszódiája Cifra György előadásában. A 9. rapszódia a magyar rapszódiák sorozatán belül különleges helyet foglal el, mivel hangvételében és karakterében eltér a legismertebb virtuóz daraboktól. Míg a rapszódiák többsége elsősorban a szenvedélyes, tüzes magyar tánczene világát idézi, addig a 9. rapszódia jóval visszafogottabb, bensőségesebb hangulatú mű, amely Liszt lírai oldalát állítja előtérbe. A mű az 1840-es évek végén keletkezett, és a 19 magyar rapszódiából álló ciklus része. Ezekben az alkotásokban Liszt Ferenc a korabeli magyar cigányzenészek előadás módjából merített ihletet, amelyet a 19. században a magyar nemzeti zene egyik legfőbb kifejező formájának tekintették. A 9. magyar rapszódia alcíme, a Pesti Karnevál arra utal, hogy a mű hangulatában a városi, ünnepi zenei világ is megjelenik, ugyanakkor Liszt ezt nem külsőséges látványosságként, hanem inkább finom, stilizált formában ábrázolja. A rapszódia szerkezete világos, ugyanakkor kevésbé drámai, mint például a második magyar rapszódiájé. A mű alapvetően lírai karakterű, és nem épül olyan éles ellentétekre, mint a lassú és gyors részek hagyományos váltakozása. Zeneileg a 9. magyar rapszódia legfőbb jellemzője az elegancia és a dallam központúság. Liszt itt kevésbé a virtuóz technikára, sokkal inkább a kifejező erőre helyezi a hangsúlyt. A dallamok gyakran éneklő jellegűek, mintha emberi hangra íródtak volna, a kíséret pedig finoman támogatja őket. A díszítések nem hivalkodóak, hanem a dallam természetes kibontakozását szolgálják. A mű hangulata összességében derűs, olykor nosztalgikus, mintha Liszt egy idealizált képet festene a magyar zenei világról. A zongora hangzásait kevésbé drámai vagy szenvedélyes, inkább bensőséges és költői. A 9. magyar rapszódia jelentősége abban rejlik, hogy árnyaltabb képet ad Liszt magyar ihletésű zenéjéről. Megmutatja, hogy a nemzeti karakter nem kizárólag a gyors, tüzes tánczenében fejezhető ki, hanem a lírai, elmélkedő hangvételben is. Bár a mű kevésbé ismert, mint a második magyar rapszódia, zenei értéke és kifinomultsága miatt fontos darabja a ciklusnak. Hallgassuk most meg a művet az Auer Trio előadásában.
Thank you.
elhangzott Liszt Ferenc 9. magyar rapszódiája az Auer Trio előadásában. Liszt 14. magyar rapszódiája a rapszódia ciklus egyik legdrámaibb és legösszetettebb darabja. Ez a mű nem a könnyed virtuózításra vagy a közvetlen hatásra épít, hanem egy komolyabb, sötétebb hangulatú zenei világot tár a hallgató elé. A 14. rapszódia karakterét elsősorban a feszültség és a drámaiság határozza meg. A zene már a kezdetektől nyugtalan, szenvedélyes hangvételt üt meg, amely végigkíséri az egész művet. Liszt ebben a darabban, mintha egy belső vívódást jelenítene meg. A dallamok gyakran töredezettek, kérdőjellegűek, a harmóniák pedig feszültséget keltenek. A zenei gondolatok nem azonnal oldódnak fel, hanem fokozatosan bontakoznak ki, ami komoly figyelmet igényel a hallgatótól. Zongoratechnikailag a 14. magyar rapszódia rendkívül igényes, de a virtuózitás itt nem öncélú. A nehéz futamok, az erőteljes akkordok és a szélsőséges dinamika mind a kifejezés szolgálatában állnak. Liszt a zongorát itt nem csupán hangszerként, hanem drámai eszközként használja. A mély regiszterek súlyos, sötét hangzása és a magas hangfekvésben megszólaló feszült dallamok erőteljes kontrasztot alkotnak. A 14. magyar rapszódiában megmutatkozik Liszt Ferenc rapszódiáinak kevésbé ismert arca. Ez a mű nem a külsőleges hatásra épít, hanem mélyebb érzelmi és zenei tartalmakat közvetít. A hallgató számára inkább elmélyülést, mint azonnali élményt kínál, és éppen ez adja különleges értékét. A mű fontos ellenpontja a ciklus látványosabb, közönségbarátabb darabjainak. Hallgassuk most meg Liszt Ferenc 14. magyar rapszódiáját Hegedűs Endre előadásában. elhangzott Liszt Ferenc 14. magyar rapszódiája Hegedűs Endre előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvassa fel hétvégi levelét.
Kedves barátom, képzeld el a Jordán folyó partját. Sűrű nádas, lassan hömpölygő víz, messziről hallatszik János hangja, aki hívja az embereket a megtérésre. Ekkor érkezik Jézus Galileából, mély alázattal és csendes határozottsággal, hogy megkeresztelkedjék. Ez az a pillanat, amit Máté evangéliuma így örökít meg. Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. De vajon miért? Miért tette ezt Jézus, aki bűntelen volt? Ebben a levelemben erről szeretném veled megosztani gondolataimat. Fontos, hogy elmélkedjünk el ezen a csodálatos eseményen, mert ez nem csak Jézus földi életének fordulópontja, hanem a miénknek is az lehet. János a puszták profétája elsőre megdöbben. Nekem van szükségem a te keresztségedre, mondta, és te jössz hozzám? Milyen emberi ez a pillanat? János érzi a különbséget. Ő vízzel keresztel, míg Jézus majd Szentlélekkel és tűzzel fog. A Jánosféle vízkeresztség egy egyszerű aktus, Krisztus Szentlélekkel és tűzzel való keresztelése pedig egy spirituális és átalakító esemény. Kedves barátom, Jézus bűntelensége ellenére megkeresztelkedett, azonosulva a bűnös emberiséggel. Vállalta a keresztséget, hiszen János evangéliumából tudjuk, hogy ez a bűnösök megtisztulásának jelképe volt. Jézus az igazságosság teljesítése miatt is vállalta a keresztséget. Jánosnak Jézus ezt mondta: hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos. Ezzel jelezve, hogy engedelmeskedik az Atya akaratának. De azért is, mert ez volt az új teremtés kezdete. Ez a cselekedet ugyanis nem a megtisztulásról szólt, mert nem volt szüksége rá, hanem arról, hogy személyesen vezesse az embert az új életbe, az új emberségbe, ami a keresztséggel kezdődik. Jézus a Jordánban való megkeresztelkedése a Szentlélek erejének kinyilvánítása is volt. Az ott történt csoda, amiről majd később írni fogok, megerősítette és jelezte Isten szövetségét és áldását. Kedves barátom, de mit jelent ez nekünk mai embereknek? Jézus példája tanít az alázatra, hogy elismerjük bűnösségünket, ugyanakkor ismerjük fel a bűnbánatunk gyümölcseit is, mint az új élet kezdetét. A vízből való felemelkedés a feltámadásra és az új életre utal, arra hívva minket, hogy mi is újjászülessünk Krisztusban. A megkeresztelkedés az Istennel való kapcsolatunkat erősíti, emlékeztetve minket, hogy szeretett gyermekei vagyunk, és segítséget kérhetünk az Isten gyermeki élethez. Arra buzdít, hogy fogadjuk be a Szentlélek ajándékát, amely megvilágosít és segít felismerni Jézust a rászorulókban, így válhatunk irgalmassá és jó tetteket cselekvővé. Kedves barátom! Fontos, hogy Jézus itt nem kényszerűségből és félelemből teljesítette az Atya akaratát, hanem szeretetből engedelmeskedett. Példát mutatott nekünk. Még ő is, a fiú, aki Isten, aláveti magát az Atya kérésének. Ez a keresztelkedés, mint már írtam, nem a bűnök lemosásáról szól Jézusnál, hiszen ő bűntelen, hanem az igazság beteljesítéséről és a küldetésének kezdetéről. Gondolj bele, ha Jézus így megalázta magát, akkor ez számunkra is példa arra, hogy minden napjainkban keresnünk kell, hogy mi a terve Istennek velünk. Említettem, hogy Jézusnak a Jordánban való megkeresztelkedésekor csoda is történt, amiről Máté így írt. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint galamb, leszállt és föléje ereszkedett. Az égből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. A három isteni személy egy pillanatban. Az atya hangja, a fiú a vízből kiemelkedve, a Szentlélek galambként leereszkedve. Ez a Szent Háromság első nyilvános kinyilatkoztatása. Az ég megnyílik, nem csak Jézusnak, hanem nekünk is. Azt üzeni, Isten nem távol van, hanem közel hajol felénk, ha mi is elmerülünk az ő szeretetében, és teljesítjük az akaratát. Kedves barátom, a világ tele van zajjal, sietséggel, problémákkal és kétségekkel. De Jézus megkeresztelkedése emlékeztet. A keresztség a mi életünkben is újrakezdés. Ha valaki megkeresztelkedett, vagy a szülei megkereszteltették, akkor rajta is ott a Szentlélek pecsétje. A hang nekünk is szól imígyen. Ez az én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik. Isten mondja ezt rólunk. Ne hagyjuk, hogy a hétköznapok elhomályosítsák ezt. Mint János, aki engedett Jézusnak, mi is engedjük, hogy Isten irányítson minket. Kedves barátom! A Jordán vizében való keresztség Jézus nyilvános működésének és küldetésének kapuja. Innen indul minden. A gyógyítások, tanítások, csodák sora. De a mi megkeresztelkedésünk sem értéktelen rituálé volt csupán. Hiszen Isten gyermekévé váltunk általa, a Szentlélek ajándékaként megtisztultunk, amiben a szerető Atya örömét leli. Ha életed során elkalandoztál, tér vissza ehhez a folyóparthoz a szívedben. Jézus az Atya akaratát teljesítve nem azért keresztelkedett meg, hogy a mi bűneinket lemossa, azt a kereszten tette, hanem hogy utat mutasson, életünk térképén elhelyezze az origópontot, hogy lehetőségünk legyen eljutni a mennyei Atyához. Kedves barátom, kívánom, hogy hadd hallja a szíved minél gyakrabban ezt a szózatot. Ez az én szeretett gyermekem, akiben kedvem telik. Ölel téged és szeretteidet egyaránt, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc olvasta fel hétvégi levelét.